Segezi Mária köszönti a kedves hallgatót. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm mai beszélgető társamat, Mörini Sári Virág közgazdászt, aki nagy családos édesanya, és akit nem csak a hite, hanem a mindennapi munkája is az egyházhoz, a Jóisten szolgálatához köt, hiszen az egyházközségben dolgozik. Erről majd később. Virág, én úgy tudom, hogy nagy családban születtél. Milyen volt a gyermekkorod? Milyen családban éltél?
Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Nagy családba születtem, hárman vagyunk testvérek, keresztény neveltetésbe részesültem, jártunk misére, jártam hittanra. Azt éltem meg nehézségként gyerekkoromban, hogy a hely, ahol laktunk, Újpesten nem volt egy keresztény hívő közeg. Jártam hittanórára, a templom egy kicsit messzebb volt a mi körzetünktől, és a hittanórára, akik jártak, őket nem ismertem, másik iskolába jártak, és ezt csak így mai fejjel látom, hogy nem tudtam abba a közösségbe beilleszkedni. Nem volt cserkészet, csak a hittanóra volt oda, nagyon szerettem járni a barátnőmmel, meg nagyon aranyos volt a papbácsi, de nem mentünk táborokba, nem találkoztunk egyéb helyeken, úgyhogy nem alakult ki belőle közösség, és én milyen 15-16 éves korom körül ki is tértem. Nem feltétlenül jó könyvek kerültek a kezembe, meg egyébként is az ember a kamaszkorában megkérdőjelez mindent, és nagyon emlékszem, hogy megkérdeztem az édesapámat, hogy de te tényleg elhiszed, hogy feltámadt Jézus meg ezeket a csodákat. Az édesapám azt mondta, hogy igen, ő elhiszi. És kérdeztem, hogy az unokatestvéreid is elhiszik, és ők is igen. És ez azért érintett nagyon mélyen, mert az apukám, ő tényleg egy olyan hívő ember, aki soha nem hazudott, soha nem láttam hazudni, egyenes ember volt, mérnök, nagyon okos. És azért az unokatestvéreit kérdeztem, mert ők is kémia professzorok, meg kémia tanárok, akik tisztában vannak a természeti törvényekkel, igen. És ha ők tudnak hinni egy csodába, akik ismerik a fizikát, hogy ez lehetetlen, akkor ez nagyon mélyen érintett. És akkor én úgy gondoltam ilyen 15-16 éves koromban, hogy a katolikus hit meg Jézus tanítása az egy nagyon hasznos dolog és nagyon jó, és hogyha nekem lesznek gyerekeim, majd akkor fogok templomba járni, meg akkor úgy teszek, mintha hinnék, de hogy nem hiszek benne. És nem is jártam misére se templomba, csak ilyen nagy ünnepeken, meg tiszteletbe tartottam a családom, vagy a szüleim hitét, de úgy nem. Tehát én már nem hittem el a csodákat, inkább csak nagyon bölcs tanítónak tartottam Jézust. Így gondoltam ezt kamaszkoromban.
És mikor következett be a változás?
Akkor következett be a változás, amikor, hát egy ilyen 18 éves koromban depressziós lettem. Akkor elkezdett hullani a hajam, és annyira megijedtem, hogy teljesen kihullik, hogy pánikba estem, és az lett az utolsó csepp a pohárba. És hát az ember, tehát én is emlékszem, hogy kicsi koromtól kezdve sokszor fölkeltem az ágyba, hogy vajon mi az értelme az életemnek, és sose tudtam választ adni rá, de mindig átléptem rajta, mert annyi dolgom volt meg. Edzésre jártam meg mindenhova, hogy ezt így el lehetett hesegetni, és tovább léptem rajta. És amikor depressziós lettem, akkor viszont ezen nem lehetett tovább lépni, ezen a kérdésem. És hát ugye egy depressziós ember azt érzi, hogy senki se szereti, hogy tök fölösleges, hogy a világon van. És
akkor kitől kértél segítséget? Orvoshoz kerültél?
Elmentem orvoshoz is. Ez 2 évig tartott, adott egy tablettát, amit 2 hónapig szedtem.
Gondolom nem sok mindent oldott.
Hát nem oldott meg semmit, hanem ugye gondolkoztam, meg olvasgattam, és akkor egyszer a villamoson láttam egy csapat lányt. Azon gondolkoztam, hogy az a duci pattanásos lány. Most miért érzem úgy, hogy ő jobb nálam? És eszembe jutott az, hogy ha neki mondjuk van otthon egy kis öccse, akivel ő jót tesz, meg megnevetteti, meg ilyesmi, akkor végülis ez az élet értelme. A szeretet. Erre jöttem rá. Jó 2 év múlva. Na, és akkor rájöttem, hogy a szeretet, és innentől már nekem könnyű volt az, hogy Jézus meg a kereszténység. Úgyhogy innen már elég rövid út vezetett ide a Margit körútra. A szüleim házasságát akkor rendezték, mert az édesapám elvált volt, és az előző házasságát akkorra érvénytelenítették, és az édesanyám nem volt még első áldozó. És akkor járt ide a György atyához, a Benei György atyához beszélgetésre, és én is a György atyához jöttem. A György atya tartott itt ifjúsági hittant, és akkor ő hívott ide. Meg az unokatestvéreim, akik itt laktak, ők is hívtak már korábban. Na, szóval utána rövid úton ide találtam, és itt az volt első nagy élményem, hogy jé, hogy milyen jó fej gyerekek járnak hittarra, meg hogy olyan normálisak volt köztük. mérnök, meg egyetemista, meg bölcsész volt köztük. Punk, mindenféle, és hogy olyan jól megvoltak, és jó közösség volt. És hogy hisznek, ez olyan érdekes volt nekem, hogy ilyen fiatalok hisznek. És ott visszakattantam. Ez volt az első nagy lépcső, a második pedig egy barátom adta a kezembe a Johnny című könyvet, ami egy magamforma fiatal lányról szólt, aki fejest ugrott a tóba, kitörte a nyakát ilyen 18-20 éves kora körül. Szép volt, okos volt, jó családja volt, mindene megvolt, és nyaktól lefele megbénult, mindent elvesztett, és az ő útján tértem meg. Ő ebbe a könyvben elmeséli, hogy először a kétségbeesés, depresszió ment át ő is, és hogy innen hogy jött ki, és hogy az életünknek az az értelme, hogy Isten megdicsőítsük minden helyzetben. Tehát ő ugye még nálam is rosszabb helyzetben volt, mert nem csak, hogy kopasz volt, hanem bénaság az azért egy szörnyű teher. És akkor még nála is rosszabb helyzetben lévő mozgássérültekről is mesélt ebbe a könyvbe, és hogy ők is örömbe tudják élni az életüket, ez egy nagyon szép példa. Az ő könyve alapján, hát olyasmi Isten élményben volt részem, mint amikor az ember látja Isten szemével a világot, hogy tényleg olyan fölösleges aggódni itt mindenért, és hogy a mennyországban milyen jó lesz, és hogy ez az egyetlen dolgunk, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, őt megdicsőítsük.
Túl voltál azon a nagy válságon, a kamaszkori válságon, főiskolás voltál, rátaláltál a Margit körúti ferencesekre, és akkor itt közösségre találtál.
Igen, itt rögtön közösségre találtam, mert ők már egy közösség voltak, és nagyon hamar befogadtak.
Barátokra is
igen,
találtál?
Igen. Azóta is tartjuk a kapcsolatot többen. A hittancsoportnak az összetétele változott menet közben, mert akik megházasodtak, azok kiestek. És a férjemmel is itt találkoztam ebben a hittancsoportban. Rajtunk kívül még három házasság született, akik itt a hittancsoporton belül ismerték meg egymást. Összeházasodtunk, jöttek a gyerekek nálunk is így nagyjából egyszerre a házaspárok között, és próbáltuk a közösséget fenntartani, de valahogy így kisgyerekekkel az nagyon nehéz volt. És akkor gyerek nélkül a találkozás nem is nagyon tudtuk megoldani. Kerestük az utunkat, egy ideig asszonyimát vezettem én itt a Margit körúton, a Pali meg férfi imát, de valahogy az időpontválasztás nem volt jó, úgyhogy abból se tudott közösség kinőni. És most úgy vagyunk kapcsolatban, egy évben egyszer fixen találkozunk.
Az viszont nagyon jó, mert sok élményt tudtok megosztani egymással.
Igen, most lesz az első ilyen családos táborunk, amit kifejezetten ez a közösség szervez. Hát de remélem, jó. Hogy jó lesz.
Még egy picit oda kanyarodjunk vissza, Virág, hogy hány év ismeretség után házasodtatok össze?
2000-ben találkoztunk, 2003-ban volt az esküvünk.
A férjed?
Őt Tömöri Pálnak hívják, vallásos, 4 gyerekes családból származik. A Pali szülei a tárogató úton laknak, és a házuk földszintjén egy kápolna van. Fekete Istvánnak volt a lakása, és amikor a Szent Ferenc leányai nővéreket kibombázták a kápolnájukból, akkor befogadta őket, és felajánlotta a lakásának egy részét a kápolnának. De a Fekete Istvánt meg a Pali dédmamája fogadta be, mert őt is kibombázták.
És ez a kápolna ma is működik.
És ez a kápolna ma is működik, és a Pali szülei ott nagyon tevékenyek, kápolnakörnek hívják őket, és az édesanyja ma is évente 3 vagy 4 utat szervez a kápolnakörnek, nagyon profi, mint egy utazási iroda. Ide a környező országokba minden évben egyszer, és Magyarországra.
De ezek zarándok után.
Hát igen, tehát mindig templomokat néznek, meg magyar történelmi helyeket keresnek föl.
Mikor és hogyan jöttek sorba a gyerekek, beszéljünk róluk is.
2003-ban volt az esküvünk, 2005-ben született a Kinga, 2006-ban a Misi, 2008-ban az Adél, tehát ők hárman így gyors egymás utánba. A Kinga és az Adél közt nincs egészen 3 év.
Az nehéz lehetett.
És az nehéz volt, de jó volt, mert olyan aranyosak voltak meg. Meg én rájöttem, hogy szeretem a gyerekeket, ezt így fiatalkoromban nem tudtam magamról. Féltem a Kinga születésekor, hogy én nem tudok gügyögni, meg nem tudok egy kisgyerekkel mit csinálni, meg játszani, és nagyon hamar belejöttem a gügyögésbe is, meg játékba is, de tényleg volt bennem egy félsz. És aztán a Márton kicsit leszakadva 2012-ben, tehát őt 4 év van a harmadik és a negyedik gyerek között. Nagyon rendes gyerekek. Az első három, ők nagyon, nagyon jó testvérek, és jó barátságban is vannak egymással. Én azt hiszem, hogy most nem tudom, hogy ezt a gyerekeim fogják hallgatni, de nagyon sok múlik az első gyereken, Kingán. Őt a szüzanya nagyon az oltalmába fogadta, és a Misi is egy nagyon rendes, jó szívű fiú. Az is jó volt szerintem nálunk, hogy ilyen kiskor különbséggel születtek, és a Kinga még éppen nem kezdett olyan nagyon egykévé válni. Tehát, hogy pont az a határ volt, emlékszem, hogy így nagyon körülötte kezdett forogni minden, és jó volt, hogy akkor született a Misi, és ő is már mióta az eszét tudja, van testvére, és ez nagyon jó hatással volt rá is. Ők ketten, az ők kettőjük barátsága, meg jó viszonya határozta meg később azt, hogy az Adél is könnyen beilleszkedett hozzájuk. A Márton a negyedik, ő vele nehéz. De egy nagyon okos, nagyon eszes, erős akaratú kisfiú, aki nehezen tűrte azt, hogy ő a legkisebb, és szerette volna hamar utolérni a nagyokat, és hát ebből sok hiszti adódott. Én azt hittem a nagyokról, hogy már elég nagyok ahhoz, hogy egy ilyen kisbabát, kis tipegőt befogadjanak a gyerekszobába, és mondjuk ne irigyeljék tőle egy csipcsup játékaikat, de sajnos ebbe tévedtem, és minden gyerek, amikor egy éves lesz, akkor be kell szoknia a nagyok közé, mert akkor elkezd járni, megnézi mindenkinek a játékát, és akkor én szerintem egy édesanyának nagyon ott kell lenni, hogy egyrészt a nagyot is védje. Nem szeretem azt a hozzáállást, amikor egy nagynak mindent oda kell adni a kistesójának, mert az nagyon sok feszültséget szül benne, és akkor ilyenkor ott kell lenni, és meg kell mondani a nagynak, hogy amit nem akarsz odaadni, azt tedd el, amit véletlenül megfogott, akkor ne ugorjál rá, hanem cserélt ki egy másik játékra, mert egy kisbaba egy fűszállal is el lehet terelni a figyelmét. És mindig ott voltam a nagyoknál, amikor ez történt, és mindig nagyon hamar rájöttek, hogy tudják kezelni a kistesójukat. És amikor a Márton lett egy éves, és kezdett így beszokni, nem voltam ott, mert már gondoltam, hogy nagyok, vigyáznak rá, és akadt elég mosogatni, meg főzni valóm a konyhába. És akkor döbbentem meg, hogy hát nem. Tehát, hogy ugyanúgy Mártonka bármit megfogott, akkor jaj, az az enyém, jaj, az az enyém, és ő szegény ebben nőtt bele, hogy bármihez hozzányúl, akkor az valaki másé, és elveszi tőle, úgyhogy ez ilyen korai szakaszban nem volt jó hatással rá. Úgyhogy ma is, hát egy kicsit kilóg a sorból, meg egy olyan kisgyerek, akit nem lehet annyira simogatni, ölelgetni, tehát nem annyira bújós. Jól el vannak a legtöbbször, de úgy vele van a legtöbb konfliktus.
Van-e segítséged? Négy gyerek, munkahely, nem lehet könnyű.
Van szerencsére. Pali szülei is, meg az én szüleim is nagyon sokat segítettek. A gyerekek kicsi korától fogva. Hát a Kinga volt az első unoka is, úgyhogy őt aztán mindenki
kényeztette,
meg sorban állás volt, hogy ki mikor jön hozzá, meg ki viheti el, úgyhogy most így összehasonlítva barátainkkal nagyon el voltunk mi is kényeztetve nagyszülőkkel, nagyszülői segítséggel. Nekem is volt mindig hova mennem. Már úgy értem, hogy mehettem a nagyihoz, így hetente egyszer-egyszer kimozdultam otthonról, ez volt a program. Nagyon aranyosak a nagyszülők a gyerekekkel, hát nagyon szeretik őket, meg mindig mehetnek oda. Mindig szívesen látják őket, mindig kapnak enni, úgyhogy ilyen szempontból mi nagyon el voltunk kényeztetve. A nagyszülők jöttek, meg én is mehettem, tehát volt változatosság az életemben. Tehát nagyon sokat segített a nagyszülői háttér, és a férjem is nagyon sokat segített, mert megint csak később jöttem rá, hogy negyedöt fél ott kör le tudja tenni a tollat a munkahelyén, és hazajön.
Akkor ez megint csak Isten ajándéka.
Hát ez nagyon, igen. Ő könyvtáros az akadémiám, és ott le lehet tenni fél ötkor a tollat, szerencsére.
Az óriási, mert vezető is, ha én jól tudom.
Osztályvezető helyettes, és nagyon sok munka van ott is, lót fut napközben. Mostanában egyre több mindent raknak a vállára, de most még megy.
Tehát meg volt a támaszod
megvolt,
mindig
igen.
A gyerekek
tehát az
mellett.
Az nagyon sokat számított, hogy óvodába is ő vitte a gyerekeket, én hoztam, vásárlásba segített még, ez is nagyon sokat számított. Tehát nekem elég volt a gyerekeket sétálni, vinni. Egész nap én foglalkoztam velük, de az nagyon jó volt, hogy délután már ott volt, és az esténél is ott volt. És aztán volt, hogy egy héten egyszer ő ügyelt a könyvtárba, és este 9-kor jött haza. Na, arra emlékszem, hogy az nehéz volt nagyon, amikor még kicsi volt a három gyerek, azt az egy napot is már megszenvedtem. Úgyhogy nagyon át tudom érezni azoknak az édesanyáknak a helyzetét, akik kicsi gyerekkel vannak, a férjük este 7-8-kor jön haza, és esetleg még nagyszülő sincs, tehát a napi rendjüket vinni kell, és nagyon be tud zárulni a gyűrű körülöttük. Kezdetben én a szüleim cégénél dolgoztam, onnan jöttem el Gyesre, és 10 évig voltam Gyesen vagy Gyeden, úgyhogy a szüleimnél aztán meg pláne egy családbarát munkahely volt. Náluk is könyveltem, és amikor a Márton után így vissza kellett menni dolgozni, ők akkor szerettek volna nyugdíjba menni, úgyhogy oda nem tudtam visszamenni, és kerestem állást, 4 órásat. Ez is a Jóisten ajándéka, hogy itt a közelben 5 percre a Országúti Szent István első vértanú plébániánál Jónás atya pont keresett pénzügyest. Hát most 3 éve dolgozom itt, úgyhogy ez megint csak egy családbarát dolog.
Hogy adtátok át a hitet a gyerekeknek?
A hitet a gyerekeknek példával lehet átadni. Mi a családban evés előtt, evés után imádkozunk mindig, a nagy családban is, tehát a nagyszülők is példa a gyerekeknek, meg az unokatestvérek is, és az esti ima mindig egy közös családi beszélgetés, mert elmondjuk az én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szememet, és utána mindenki megköszön valamit. És akkor ebből kialakul egy beszélgetés, meg akkor végig tudjuk nézni mindenkinek a napját, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz, utána mindenki kérhet is valamit, és akkor utána mi atyánk üdvözlégy, Szent Mihály Arkangyal imát szoktuk elmondani. Érdekes tapasztalatom nekem az, hogy már egész kicsi korban is mennyire fontos a kortársak viselkedése, hite, vagy hogy mondjam. Én nem tartottam olyan fontosnak, amikor a Kingának, a legnagyobbnak óvodát kerestünk, hogy katolikus óvoda legyen. A legközelebbibe szerettünk volna járni, és mivel a Kinga tejérzékeny volt, akkor ez az óvoda rögtön kiesett. A lényeg, hogy eljutottunk a Hajnalcsillagóviba, és akkor ott nagyon szép nevelést kaptak. Nagyon fontos volt már ezeknél a kicsi gyerekeknél is, hogy a külső világ, amivel először találkoztak életükben, az katolikus volt, és ez annyira bennük maradt, hogy azóta ők ezt gondolják természetesnek, és egy fontos megerősítés lesz később is, hogy ide vissza tudnak majd nyúlni.
Közös programok az imán kívül jut idő? El tudtok menni kirándulni, vagy zarándok útra, vagy bárhová?
Jut idő, tehát a hétvége az a családé. Ebbe is tényleg nagyon fontos az édesapák szerepe, hogy ők ne legyenek agyonhajszoltak. Nálunk van erre szerencsére még energia. Hát hétvégén szoktunk menni kirándulni moziba, nagy családdal találkozunk.
Érezted valaha azt, hogy neked le kellett mondani valamiről az életedben azért, hogy nagy családod legyen?
Nem. Az anyaság, az egy kiteljesedés, és hát én ebben megtaláltam az örömömet. Amit talán a gyerekvállalás idején nem lát az ember, az, hogy azért ennek a kisgyerekkornak vége lesz, ennek a nagyon intenzív, leterhelt időszaknak 1-2-re vége lesz, és utána viszont a gyerekek kirepülnek, mikor már óvodások, meg iskolások, akkor meg már sokkal szabadabb az ember, és újra tud egy kicsit magával foglalkozni. Ezt kéne talán erősíteni a kismamákba, hogy ennek nagyon hamar vége van.
Eljutottatok már a kiskamaszkorba. Van egy olyan mondás, hogy a kisgyerek kis gond, a nagygyerek meg nagy gond.
Igen. Ezt kisgyerekes koromban nem értettem, ezt a mondást soha, hogy a kisgyereknél mi lehet nagyobb gond. Én még nem jutottam el addig, hogy nagygyerek nagy gond. Addig jutottunk, hogy a nagygyerek az több pénz. Tehát, hogy ilyen külön óra, olyan külön óra, tábor.
De azért a nagy családban mindig van belső segítség is.
Én ezt a férjem családjából látom legjobban, hogy ott ez olyan szépen látszik, hogy milyen nagy kincs egy nagy család, ahol az emberek összejárnak és segítik egymást, aki beteg annak, ebédet küld a másik, vagy megy segíteni, ápolni. Nekem ezt nagyon tanulni kell, és tudatosítani magamban, hogy ezt így kell, ezt úgy kell. Tehát én nagyon sok mindent így az anyósomtól lesek el. Például, hogy ebédet főzök a másiknak. Ez nekem nem jön olyan természetesen, de ő neki ez nagyon természetesen jön, meg a testvérének is. Tehát az én anyukám is egy nagyon jó nagymama. Az anyósomban nekem az az új, hogy ő a 4. gyerek után nem ment már vissza dolgozni. Intézik a gyerekek ügyeit, tehát nagyon fontos, hogy ott a háttérben munkálkodjanak. Volt ideje a közösségszervezésre is, és ez is olyan sokat ad. És ezt nagyon példásan csinálja. Hát ezért is nagyon tartom fontosnak azt, hogy az anyák ma részmunkaidőbe tudjanak visszamenni dolgozni, mert a 8 órát azt lehet bírni, csak a 8 óra mellett már ilyen családi dolgokkal törődni nem nagyon lehet, úgyhogy ez egy nagyon fontos előrelépés lenne, ha minél több ilyen 4 órás, 6 órás munkahely lehetne. A korkedvezményes nyugdíj is nagyon sokat segített, tehát nagyon sokat segít egy fiatal családnak az, hogyha a nagymama ott tud lenni. És akkor a másik ilyen a részmunkaidős lehetőség. A harmadik az, hogy az édesapák ne legyenek túlterheltek. Igazából a cégeknek kell szemléletet váltani, de már egyre több cég van, amelyik amelyik én azt hiszem, hogy váltott, és felfogta azt, hogy az a munkaerő, amelyik boldog, amelyiknek van ideje magára, meg a családjára, az sokkal jobban tud teljesíteni a munkahelyén, meg jobban megbecsüli, meg nem fog elmenni, mert jól érzi magát, úgyhogy a társadalmi szemléletváltás kell.
Így igaz.
Még egy fontosról beszélnék, mert igen, volt, illetve van egy pótnagymamánk.
De jó.
Az anyósom barátnője nyugdíjasként, neki még nem volt unokája, és heti 3 napot dolgozott csak, és a maradék 2 napját meg felosztotta ilyen karitatív tevékenységre, hogy 1 napot az irgalmas kórházba segített, és 1 napot megkérdezte tőlem, hogy jöhet-e hozzánk. És mondtam, hogy jaj, persze, hogy jöhetsz, de jó. Hogyha nem csinál semmi más, csak leül a kanapéra, már az is segítség, mert a gyerekek akkor oda hozzámennek, és belebeszélgetnek, én meg tudok mosogatni legalább. Úgyhogy ő volt a 3. nagy segítség a családunkban, 1 vagy 2 évig járt hozzánk, így hetente 1 egész napot itt volt, és leült, a gyerekekkel játszott a háztartásba is, aztán már segített, amit tudott, ami éppen adódott, és ez is egy olyan nagy áldás volt és segítség, hogy nekem meg megint csak társaság is volt, mert egy kismamának mindenki társaság, aki jön, de jókat beszélgettünk is. Van is egy ilyen alapítvány, ez is egy példa nekem is, hogyha ilyen korba kerülök, akkor olyan jó így segíteni.
Virág, én biztos vagyok benne, hogy aki ma hallgat téged a Mária Rádióban, az meggyőződött arról, hogy édesanyának lenni jó, hogy ez egy küldetés, hogy határtalan boldogság, mert minden mondatodból, minden szavadból a szeretet és a boldogság sugárzott. Meggyőződött, hogy nagyon fontos az összefogás, és erre a te életed, illetve a te családod élete minta. Kérem a Jóistent, hogy adjon nektek nagyon jó egészséget, sok-sok boldogságot, hogy életetek végéig ilyen összetartásban és szeretetben tudjatok maradni, és természetesen azt is kívánom, hogy a hitet a gyerekeitek is meg tudják tartani, aztán továbbadni a következő generációnak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a beszélgető társad lehettem.
Én is köszönöm.
Megtisztelő figyelmét köszönve, mára búcsúzom a kedves hallgatótól. Legközelebb 2 hét múlva találkozunk, ugyanebben az időpontban, pénteken 8 óra 30 perckor, akkor Siéné Horváth Krisztina nő és kedves férje, Síje Gergely ének zenetanár lesznek a vendégeim. Szeretettel várja önöket akkor is a rádió készülékek elé, Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
otthon a családban.
Csegezi Mária beszélgetett hitről, szeretetről, elköteleződésről és a családról.
Híreink következnek.
A mikrofonnál Stassny Eszter.